Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Óriási megtiszteltetés és öröm számomra, hogy Magyar Lajosné Margitka nénivel készíthetek most egy életút riportot, hiszen ő közel 60 éve van pedagógus pályán, középiskolai matematika-fizika tanárnő, tulajdonképpen itt Kiskunhalason és környékén az igazi pedagógus ikon, ha mondhatjuk ezt. Köszöntelek szeretettel!
Én is szintén köszöntöm a kedves hallgatókat!
Margitka, én először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és bár nem szokás, de elárulhatjuk-e a korodat?
Hát nem szégyen.
80?
85-öt töltöm augusztus 9-én.
Ez fantasztikus. Már csak azért is öröm, hogy beszélgethetünk, mert megmutathatjuk, hogy milyen frissen, szépen, szellemileg, fizikailag meg lehet érni ezt a kort, és nyilván a titkokra is majd rá fogunk kérdezni. Ugye néhány éve vagy még csak nyugdíjban, hiszen még mikor is tanítottál utoljára, még a Szilárdiban?
2014. június 30-ával jöttem el végleg.
Tehát tulajdonképpen még 2 éve tanítottál. Én azt gondolom, ez egy olyan sikertörténet, hogyha filmet lehetne készíteni, akkor erről lehetne. És a mesét egy nagyon érdekes, hogy utoljára melyik kapun jöttél kezdve, olyan kis kedves történet.
Igen, hát végül is 1962-ben kerültem a Szilárdiba. Szalai Zsófia tanárnőre emlékszem nagy hálával. Ő szólt nekem, hogy van üresedés a Szilárdiban matematika-fizika szakon, nem szeretnék-e bejönni, hát nagyon szerettem volna bejutni, és 1962-ben június 16-ával az iskola tanára lettem, és az volt a kérésem 2014-ben, mikor végleg elhagytam az iskolát az igazgatónő felé, Varga Judit igazgatónő felé, hogy ezen az kapun engedjen ki engem utoljára, és ez egy zárt keret volt az itteni munkámra, életemre.
Ez annyira szép, és annyi kedves kis történet, igyekszünk nagyon sokat elmesélni. Például édesanyámat is tanítottad.
Igen, levelezőn.
77 éves már, és az az emlékképe maradt meg rólad, hogy nehéz, anyagilag nehéz gyermekkorod volt, és hogy egy szoknyád volt az egyetemen, és hogy hogyan lehet karbantartani egy szoknyát, hogyha az ember abban tanul, vizsgázik, áruljuk el ezt a titkot, hát ha valakinek szintén segít.
Igen, abban az időben a kasaszoknya volt a divat, sötétkék, amihez bármilyen színű, egyszínű vagy tarka blúzt föl lehetett venni, csak hát már erősen kifényesedett az ülő részen a szoknyám, és akkor smirglivel fölbolyóztam, és a visszáján vasaltam, hogy mégiscsak elfogadható állapotba kerüljön. De nem csak én voltam az egyedüli ilyen ember abban az időben.
Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokan küzdöttek nehézségekkel, de éppen az adás előtt beszélgettünk, hogy ezek a nehézségek meg is edzettek téged, és talán részben az is oka, hogy ilyen hihetetlen lelki erőd van, testi erőd. Mesélj nekünk a gyermekkorodról. Mi volt a te indításod? Hol születtél? Hány testvéred volt?
Igen, Hódmezővásárhelyen 1931. augusztus 9-én szüleim földműves emberek, 4 holdfölddel, 3 voltunk testvérek, lányok. Édesapám az első világháborúban, fogságában súlyosan megbetegedett, és ezt a betegséget hozta magával, élete végéig viselte. Így fizikai munkában is nagyon nagy támogatásra volt szükség a családon belül. Bennünket, lányokat igen hamar megtanítottak a mezőgazdasági munkára. Nem szégyeltük, örömmel mentünk, és csináltuk, mert természetes volt, hogy ez a dolgunk. És hogy mennyire a tanulás közben is ez természetes volt, el kellett látni a délutáni tehénlegeltetést, libalegeltetést, és csak este tudtam a lámpa mellett tanulni, hogy másnapra az iskolába mehessek.
Tehát akkor ezek szerint a tanulás nagyon fontos, és nagyon jó eszű gyermek voltál, testvéreid is? Hogy volt ez?
A nővéreim közül egyik se tanult tovább. A legidősebb az az édesapám mellett volt segítő, ő volt a jobb keze édesapámnak. Végül felnőtt korában is a mezőgazdaságban egy állami gazdaság mintakertészetében volt, és ott dolgozott vezetőként is. A második nővérem beteges volt, őt varrónőnek tanították ki, és akkor jöttem én, aki 6 elemit jártam, és a tanítóbácsi, megemlítem a nevét, Nagy Endre tanítóbácsi, kigyütt a tanyára hozzánk, hogy ezt a lányt érdemes tovább tanítatni. És akkor édesapám széttárta a karját, hogy de miből, és akkor azt mondta, sose felejtem el, hogy olyan jól fog tanulni, hogy tandíjkedvezményes lesz, és nem kell fizetni érte. És ez a bizalom felém tartott gimnazista koromban is életben, hogy jó jeles kitűnő legyek, hogy ne kelljen tandíjt fizetni. És mikor édesapám ősszel elengedett az iskolába, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nem ígért semmit, és nem tartott nagy beszédet, csak egyetlen mondatot, szégyent ne hoz ránk. Ez volt az a második dolog, ami életemben bármihez hozzáfogtam, hogy úgy dolgozzak, hogy szégyent ne hozzak senkire.
Ez egészen biztos, hogy édesapád ezt látja, hogy sikerült megtartani mindenféle
igen.
módon.
Igen.
A pályaválasztásod. Tudtad-e, hogy tanár szeretnél lenni, esetleg ilyen fantasztikus tanár elődök, hiszen ahogy elmesélted, akkor volt részed ilyen bizalomban, tanári pedagógiai munkában?
Kellett volna szólnom előbb, hogy én az első elemit osztatlan tanyaiskolában kezdtem, ahol első, második, aztán harmadik, negyedik osztály együtt egy teremben tanult, és ott a nagyoknak a tanító bácsi ellipszis alakú dísz kertet szeretett volna csinálni, és ez a szó, hogy ellipszis, ez egy valami fantasztikus fogalom volt számomra,
jaj, de
és helyes. Megragadott, és nagyon boldog voltam, amikor gimnazista lettem, hogy én már tudtam, mi az, hogy ellipszis. Nagyon röviden elmondom. Fogott a tanító bácsi három fa pöcköt, kettő végére nagy madzagot kötött, leszúrta bizonyos távolságba, és a harmadikkal körbevezette, és megrajzolta az ellipszis kerületét, az vonalát. Én nekem ez nagy áldás volt, rácsodálkoztam mindenre, amit a közben a nagyoktól hallottunk, versekre, történetekre, miközben mi ott írogattuk, róttuk a betűket.
Ez fantasztikus. Azt gondolom, hogy ennyi élmény valóban segíthetett elindulni azon a pályán, amiről majd hamarosan mesélni fogsz nekünk, hogy a matematika és fizika szeretete, illetve ennek a továbbadása, a természetismeret továbbadása. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk beszélgetésünket Magyar Lajosné Marritka nénivel, a közismert kiskunhalasi matematika-fizika középiskolai tanárnővel, aki egy fantasztikus életpályát tudhat magáinak. Ott tartottunk, hogy a te indulásodat mennyire meghatározta talán két tanár is, aki még kezdetén azt mondta édesapádnak, hogy érdemes tanítatni, mert nem fog sokba kerülni, mert ugye gond volt az anyag és a tanítatásnak a biztosítása, illetve aki először sikerült az ellipszist megtanítsa neked, hogy ezek milyen meghatározó élmények, hogy beleborzong az ember hát, hogy pedagógusként milyen fontos mondatokat tudunk mondani, ami megváltoztat egy-egy életpályát. Hogyan alakult a te életed tovább? Középiskolában akkor jól teljesítettél?
1943-ba kerültem középiskolába, túlkorosan, de még nyilvános tanulóként. 6 elemit jártam. Tanyáról jártam be, kb. 3 kilométerre lévő Lóránffy Zsuzsa református lánygimnáziumba. Kiváló tanáraim voltak. Az osztályfőnököm matematika-fizika szakos tanár Kocsár Sarolta. Nagyon szigorú. Dr. Gál Györgyi, könyvtáros, latin-görög szakos tanárnő, aranyszívű tanár. És itt el szeretném mondani, hogy miért vagyok én ilyen szerencsés a pedagógus mintaképekben. Átfázva, ázva bekerültem novemberbe egy reggel az iskolába, várakoztam a folyosón, mert még a tanterem ajtaja nem volt nyitva. Györgyi néni, a könyvtárosunk észrevette, hogy ott vagyok a folyosón, és behívott a könyvtárba. Átfázva, átázva, átöltöztetett, ideadta a sötétkék munkásköpenyét, könyvtári köpenyét, és én azt a meleget még most is érzem, ahogy átmelegedtem és segített. Nem kivételezett velem, mert ha nem tudtam, akkor nem kaptam jó jegyet. Itt olyan tanárokhoz kerültem, akik támogattak abban, hogy a lánykollégium menzáján, ha dolgozok, akkor ingyen ebédet kapok, és én délután korrepetáltam. Tehát itt kezdődött el 43-44-ben, hogy én pedagógus pálya felé vonzódok, mert fölnéztem rájuk. Itt találkoztam Németh Lászlóval, már a háború befejeztével, a viszontagságos időkben.
Az irodalmára, az írónak gondolok?
Igen.
Ó, ez fantasztikus.
Ott lakott a kollégiumban. Gyerekei, két lányával, Csillával, Gittával.
Jaj, de szerencsés vagy.
Magyar órákat is tartott, mert dr. Rácz Miklósné magyar tanárnő behívta előadásra. Németh Lászlóval későbben is találkoztam. Katonakórház lett a lánygimnázium, és Bethlen Gábor fiú gimnáziumban délutánonkénti órákra, tanításra jártunk be mi, a lánygimnázium tanulói, és akkor Németh Laci bácsi tanított bennünket egészségtanra, történelemre. Hát az egy fantasztikus óra volt.
Hát ezt
nem is képzelni. Tudtam elképzelni, hogy most magyar irodalmi óra van, kémia óra, hiszen Gay-Lussac törvényekről is szó
igen,
volt.
Igen.
Tehát a felvilágosodás korán, meg a felfedezések ideje, minden előjött a történelem órán, és amikor jött a számunkérés, akkor csak lapítottunk, mert mi addig tátott szájjal hallgattuk az előadásait és a mondanóját, és akkor jött rá Laci bácsi, hogy a táblára is kellene néhány gondolatot fölírni, amit mi is lemásolunk. Ilyen Isten, tanáraink voltak.
Fantasztikus. Hát akkor nem csodálom, hogy ezt a pályát választottad.
Igen.
Ugye mi dolgoztunk együtt kollégákként, és meséltél nekünk egy történetet a második világháború környékén édesapáddal kapcsolatban, ami tulajdonképpen szinte egy csoda volt. Meséld el ezt a hallgatóknak, olyan érdekes, megható.
Édesapám már nem lehetett katona koránál fogva a második világháború befejezése környékén. Nemzetőrként alkalmazták őket, vagy fogták össze őket, és ők hagyták el utoljára a várost. Mi akkor már menekültünk a szomszéd tanyába. Még akkor meglátogatott bennünket, de utána elkerült Dunántúra, és a háború befejezése előtt még 44. decemberében indultunk volna a városba édesanyámmal, nővéreimmel, és akkor a mellettünk lévő szentesi vasútvonalon láttunk egy embert, aki integet, kiabál karjaival, mutogat, és édesanyám mondta, hogy ez apátok. Hát nagy örömmel fogadtuk, lerongyolódva nem engedte, hogy megöleljük, mert azt mondta, hogy először égessétek el a ruháimat, utána mosakodott, és utána fogadtuk mi karjainkba, hazakerült közénk. Ez volt a nagy csoda.
És ez hosszú imádságok előzték meg.
A hosszú imádságoknak nem tudom, hogy van-e valami alapja, mindent kihasználtunk, Bibliát forgattunk, és kérdéseink az, hogy éle még édesapánk, hány nap múlva jön meg. És érdekes módon négyet forgott a Biblia az ujjaink között.
Igen,
tartottuk,
igen.
És négy nap múlva megjött édesapánk.
Szünetet tartunk, hiszen azt gondolom olyan emlékeket idéztél meg nekünk, amit egy kicsit fel kell dolgoznunk, mert olyan gyönyörűségesek és olyan szívbe markolóak. Hamarosan visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk életút bemutatásunkat Magyar Lajosné Margitka nénivel, akik Kiskunhalason tanár, pedagógus ikonként tartanak számon, nincs olyan, aki szinte nem ismer téged, vagy gyermekét, vagy unokáját biztosan tanítottad matematika-fizikára az egyik legnehezebb tantárgyra. Édesapádnál hagytuk abba, hogy tulajdonképpen egy imádságos biblia csoda történt, és megjött a második világháborúból, és ebből nekem az jön le, hogy hívő voltatok, édesapád is. Milyen értékrendet kaptál tőle?
Édesapám a természetet, a természet erőit nem függetlenítette a Jóisten lététől. Például aratáskor a búzaföld végén levette a kalapját, és imát mondott, megköszönte ezt a napot, hogy elkezdheti. Vasárnap nem dolgoztunk, azt megünnepeltük. Az ő tudása, energiája csak azt tükrözte, hogy egyedül nem bírta volna azt a sok munkát, ha a Jóisten nem segíti. És ez bennünk is megmaradt. És ezt tapasztaltam, amikor középiskolás koromban az egyházi református gimnáziumban tanultam, vagy az elemi iskolában is, hogy a tanárok, tanítóim, azok le tudtak hajolni hozzám, hozzánk, és alázattal felemeltek bennünket, cselekedtek is, tettek is érte, hogy előbbre jussunk, és befejezésként különösebb háláért, fizetségért ők nem tartották a kezüket.
Igen. Meséltél nekem itt a szünetben egy csodálatos történetet, ami pont ehhez kapcsolódik, hogy milyen segítséget kaptál. Ugye nehéz anyagi helyzetben voltál a középiskola alatt,
igen,
és meséljed nekem.
Ebben az időben jött divatba, hogy norvég kesztyüket, pulóvereket lehetett kötni, amiért pénzt kaptunk, és egy alkalommal nagyon elkéstem a munkával, és bevittem biológia órára a pulóvert, és óra alatt próbálkoztam befejezni a munkát. Arra nem gondoltam, hogy a kötőtű piros gombja kivillog a padból, és akkor dr. Körtvélyesi László, biológia tanárom rám szólt, hogy Molnár, ha már olyan szemtelen, hogy az órámon köt, akkor tegye föl az asztalra azt a kötést, és ne roncsa a szemét. És én föltettem, megállt a levegő a tanteremben, elképesztő dolog volt ezt megcsinálni, és ekkor döbbentem meg ennek néma csöndben, hogy mit csináltam, és óra végén a tanár úrhoz oda mentem, és elmondtam, hogy én ezzel keresem a idézőjelbe kenyerem, szükség van rá. Hát miért nem szól nekem? Annyi matematika korrepetálásra szóló diákot küldök én magához.
És akkor meg lett a
kenyerem. És akkor is én attól kezdve korrepetáltam és tanítottam, és ekkor éreztem azt, hogy ez nekem való pálya lenne. Közben államosítás történt, iskola államosítása is a fiú gimnáziumba, 10 a lány gimnáziumból átkerültünk, és Szabó Imre tanár úr, matematika-fizika szakos tanár lett az osztályfőnököm.
Gondolom ez is azért hatással
végtelen volt. Végtelen jósággal, türelemmel, megértéssel irányított bennünket. Jött a pályaválasztás, Szegedről jöttek ki, mert eredetileg dísznövénykertészetre, Gödöllőre adtam be, szerettem volna menni tovább tanulni a föld közelsége miatt.
Igen, igen.
És akkor Szegedről Szendrei tanár úr egy végzős egyetemistával eljött toborozni. Olyan szépen beszélt Szegedről, szépen beszélt a pedagógus pályáról, hogy én nem mentem el Gödörről, hanem Szegedre, a József Attila Tudományi Egyetemre kerültem 51-ben, és akkor kezdtem el az egyetemi pályafutásomat. Itt is közel kerültem a korrepetáláshoz, tanításhoz, mert a szegedi textilben voltam mellékhivatású nevelő, hogy ki által a volt kémia tanárnőm, Vásárhelyi kémia tanárnőm, Jenovai Olga lett az igazgatónő,
igen,
és
igen,
ő hívott oda.
Értem. Tehát akkor a tanárok végigkísérték a pályádat, segítségük és szeretetük.
És én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy amit én kaptam a tanáraimtól, a családomtól, azt szerettem volna visszaadni 1993-ban, amikor beindult Halason a református gimnázium a Sziládiban, mert úgy éreztem, hogy őnekik köszönhetem, hogy eljutottam erre a szintre.
Ez egészen biztos, és én tanúsíthatom, és az a sok-sok diák, akit te tanítottál és szeret és tisztelt téged, hogy ez maximálisan sikerült.
És 56-ban végeztem, Kunfehértóra kerültem az állami gyermekotthonba nevelőnek, megyei elosztásnál egy nagy ember azt mondta, hogy örüljön az elvtársnő, hogy ezt a helyet is megkapja. Én nekem nem volt különösebb harci múltam 56-tal kapcsolatban, csak ilyen ifjúsági csapatban voltam benne.
Igen, igen.
Templomba jártunk, beszélgettünk.
Igen, igen.
De ezek szerint erről tudtak. Viszont a Jóisten megint vezetett engem. Állami gyermekotthonban 6 évet dolgoztam. Ott döbbentem rá, hogy mit jelent a család a gyerekek életében.
Itt fogjuk folytatni, hiszen a családról foglak kérdezni, a párválasztásról, a gyermekek születéséről. Maradjanak velünk, Magyar Lajosnyi Margitka nénivel beszélgetünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést Magyar Lajosnyi Margitka nénivel, a Kiskunhalason szeretett, tisztelt matematika-fizika középiskolai tanárnővel, aki csak 2 éve van nyugdíjba, tulajdonképpen pedig már a 85. évét köszöntheti. Ott tartottunk, hogy a fehértói gyermekotthonban kezdted el a pályádat, még nevelő tanárként, mert nem kaptál ugye kicsit politikai viszonyok miatt is megfelelő állást, és ugye a család szeretetét ott láttad, hogy a család fontosságát. És akkor itt rögtön adódik a kérdés, hogyan ismerkedtél meg pároddal, férjeddel, gyermekszületés, hogyan zajlottak ezek?
1957-ben a Kerti Magvállalat kultúrtermében mozi előadás volt, és a nevelő társnőmmel, Magyar Piroskával ezen az előadáson részt vettünk, és akkor mutatták be nekem a későbbi férjemet, Magyar Lajost, aki ott dolgozott a Kerti Magban, műhelyben, fizikai munkát végzett, különben gépkocsi vezetője volt a Kerti Mag autóbuszának. 1958-ban összeházasodtunk, életem munkám támasza lett, ő nélküle nem tudtam volna helytállni a későbbiek során, sem a tanítás során.
Egyből beleszerettél a párodba? Egyből megtetszett? Vagy hosszan kellett ostromolni a téged?
Hát izgalmas apró kis trükkök is voltak. Egyik talán az, hogy ő vele tulajdonképpen ismeretlenül 56 novemberében találkoztam a Kunfehértói vasútállomáson. Ő is utazott a hajnali vonattal, én akkor indultam haza a szüleit, mert először meglátogat, és előre engedett maga előtt.
Ez igen.
Fél homály volt, és én nem, és hátrafordultam, és akkor jól megnéztem magamnak. Ki volt az, aki előre engedett? Azután találkoztunk a Kerti Magban, azután találkoztunk a Hajósi gyermekotthonban, fiú gyermekotthonban. Ő vitt bennünket ilyen testvéri találkozóra a gyerekek között, és nagyon-nagyon rendes családba kerültem, elfogadtak, és ami tetszett, nagyon olvasott, tájékozódott,
igen,
műszaki dolgokban nagyon otthon volt, sokat segített az eszközök készítésében, igen, nem igen, csak a gimnáziumban, hanem itt még a gyermekotthonban is. És akkor rábeszéltem, hogy végezzel levelező úton a Bánki Dónát gépipari technikumot, és levelezőn elvégezte, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert igen jó eredménnyel, és ennek alapján is tudott elhelyezkedni a Ganznál, később megbecsülték ott is. Fantasztikus gyakorlati érzéke van még most is. Szakkönyveket olvas, tervezget, szerkeszt.
Gondolom az unokák nagy örömére, hiszen imádhatják az ilyen nagypapát.
Három lányom született, Margit, Magdi, Monika.
MMM.
MM. Olyan megfontolásból, hogy az óvodában nem kellett
másik lepedőt várni.
Monogramokat át alakítgatni, hanem örökítetni. És műszaki pályára kerültek.
Hány unokád van, áruljuk el, mert ez is nagyon nagy. 8 unokám
van, 7 fiú, 1 lány.
Akkor megjöttek a fiúk, hiszen mondtad, hogy ti is lányok voltatok hárman, neked is három, nektek igen, is 3 lányotok. Akkor megjöttek a fiúk a harmadik generációban.
Harmadik generációban is van 2 dédunokám, ők viszont lányok, tehát lassan kezd a nő férfi egyensúly visszaállni. Büszke vagyok az unokáimra, értelmes, okos emberek, műszaki pályán végeztek egyetemen, külföldön végeztek, még egy egyetemistám van, egy vegyészmérnöki karos, aki nagyon-nagyon büszke vagyok, mert a sok labormunka után 4,9-es átlaggal zárta az évet, és helytállnak. Kötelesség tudok, mert ezt látják otthon.
Igen,
és
igen,
nem azért, mert ígérünk nekik, hogy ezt kaptok, azt
igen,
kaptok,
igen,
hanem ez természetes. Ez természetes.
Hát hiszen ezt látták tőletek is. Ezt tanultad a szüleidtől, ez talán a legcsodálatosabb örökség, amit adhatunk. És én tudom, mert mesélted nekem, hogy nagyon sokat voltatok együtt, meg igen, nagyon sokat segítesz a gyermekeknek, tehát nagyon szoros kapcsolat van az unokákkal,
igen,
gyermekekkel. Miket segítesz nekik? Mesélj nekünk, adjál titkokat, hogy kell ezt csinálni.
Például megcsináltam azt, hogy új példatár jelent meg a középiskolában, és akkor beosztottam, hogy az elsős gimnazista könyv példáit, akkor az első gimnazisták összeülve dolgoznak, és akkor premizáltam ezt a munkát második gimnazistáknak is. Tehát ez kis mellékkereset is volt, de nem úgy kapták, hogy na, csak hanem úgy megdolgoztak érte, és közben ők elsajátították, és talán ez is alapja annak, hogy matematika, fizika reáltárgyak iránt vonzódtak, és ezen a területen is. Nem hosszú volna elsorolni, hogy milyen.
Ez biztos, hiszen én emlékszem, mesélted, hogy amikor a lányoknak, lányaidnak szüksége volt, hiszen 4 gyermeket nevel a 2 igen, nagyobb lány, akkor mentél föl Pestre, vigyáztál rájuk. Tehát, hogy hihetetlen igen, energiát adtál nekik, és nyilván kaptál is a családi igen, szeretettől.
Talán
vissza.
Elmondanám, hogy Margitkánál, a legidősebb lányomnál, ahol 4 fiú van, ott nagyon nagy szükség volt a segítségre, mert a 10 év anyasági meg a gyes miatt, mikor visszakerült volna dolgozni, akkor már nem volt munkahely, mert vállalatok szűntek meg, és ez idő alatt ő elvégezte a tanítóképzőt levelezőn, ez idő alatt a közgazdasági egyetemen a tanárképzőt végezte el, és végül német nyelv tanári szakot szerzett. Ezekbe is be kellett segíteni, vagy hazahozták hozzánk a gyerekeket, és akkor itthon sok-sok öröm, kirándulás, kerékpározás, fehér tóra élmény volt számukra.
Tudom, mesélted, hogy a papa végre szerelhetett a fiú unokákkal.
Igen, és ajándékként mindig egy kis műszeres dobozka kiegészítése volt, mert nem mindjárt egy teljes, és nagy volt az öröm.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen egy csodálatos életpályát hallhatunk. Nagy örökséget, szellemi, testi, lelki örökséget kaptál és adtál tovább. Erről fogunk tovább kérdezni téged, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Magyar Lajosné Margitka nénivel. Ugye egy egész életpályát igyekszünk bemutatni, ami nagyon nehéz ilyen szűk időkeretek között, de hogy minden ember életének talán a legjobb bizonyítéka, hogy vajon hiteles volt-e, vagy sikeres-e, az a gyermekek, és itt a szünetben beszélgettünk az unokákról, már a második generációról. Mesélj nekünk, mit csinálnak, hol tartanak az életükben?
8 unokám van. Az első Fészekalj Margitkától, 4 fia van, Áron, Mátyás, Lázár, Sándor névre keresztelték őket. Az első szülött fiú Áron gimnazista korában megismerkedett a szalíziak patronáló módszerével.
Ugye ez egy katolikus segítő csoport.
Elhagyott gyerekeket gyűjtöttek össze, korepetálták tantárgyakban, foglalkozásokat tartottak, játszottak. Végül elvégezte a közgazdasági egyetemet, 2 év után ott hagyta a munkahelyét, és a szalézi rendbe lépett.
Ennek az volt az oka, hogy az a multicég, a pénz,
a pénzhajhászás, nem az emberek minden áron való zsarolása, vagy kizsákmányolása, és ez nagyon távol állt tőle, fárasztó volt lelkileg.
Igen.
Számára.
Pedig gondolom jól keresett.
Nagyon jól keresett. És szalízi rendbe lépett be, Rómába 2 év teológiát végzett, hazakerült Kazincbarcikára, a szalíziak kultúrközpontjába, iskola rendszerébe, és most levelezőn végzi a matematika tanári szakot.
Milyen
pedagógus
szép.
Lesz ő is. Másodszülött fiunk Pázban Péter katolikus egyetemen végzett, informatika szakon bent maradt az egyetemen, doktoriára készül. Harmadszülött Lázár villamosmérnöki karon végzett, bent maradt az egyetemen, szintén a doktoriára készül. A negyedszülött Sándor vasút és közúti építőmérnöki karon végzett, és gyakorlaton volt az elmúlt évben egy vállalatnál, és ez alkalmazta, most hívta visszadolgozni.
Igen, igen.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Másod Fészekaljból Magdinál egy szem lányunk, Réka, közgazdasági egyetemet végzett, kikerült Spanyolországba, egy gyógyszercégnél dolgozott, családot alapított, és nagy örömünkre július 1-ével az egész család visszaköltözött Magyarországra végleg.
Jaj, ez csodás!
Másodszülött gyerekünk Svédországba fejezte be közlekedésmérnökén a mesterképzőt, és Stockholmban maradt, ott dolgozik, szándéka van hazajönni. Harmadszülött fiúk, Zalán, Finnországba fejezte be bioelektronika szakon a mesterképzőt, orvoskutatócsoportban dolgozik, és ő is, vagy mondhatom már, hogy ők is, mert társat választott magának, szeretnének hazatelepülni Magyarországra.
És agykutatással foglalkozik.
És agykutatással foglalkozik, mint informatikus. Az a feladata, hogy térben lehessen ábrázolni, hogy mi játszódik le az agyban.
Ez nagyon-nagyon izgalmas.
Mi mögött mi van.
Ez nagyon izgalmas.
Ez számomra nagyon bonyolult. Negyedszülött vegyészmérnök, most fejezte be a másodévet. Ő Keve névre hallgat. Ez a család sokáig Endikába dolgozott kint, és igyekeztek olyan neveket adni a gyerekeiknek, hogy kötődnek a hazához.
Magyarországhoz.
Harmadszülött lánya Monika.
Vele osztálytársak is voltunk, jól ismerem Monikát.
Igen. Ő munkahelyén helytáll, nyelvtudás alapján angol, német, francia nyelvet beszél, szabadidejében zenekarban brácsázik, azon kívül szeretetszolgálatot is folytat, foglalkozásokat tart, látogatja őket szívvel és léklekkel.
Ugye mesélted, hogy Mónika az El Caminót végigjárta, ugye rögtön le is csaptunk rá, hogy majd készítünk el a riportot.
40 éves korában döntött úgy, hogy a jó Istennek célja van vele, akkor ő ezt kibírja.
Ugye itt 900 kilométerről van szó, 30-35 nap alatt gyalog csomaggal tesz meg valaki, és elmélkedik, imádkozik.
És egyedül indult az útnak azért, hogy tényleg magában gondolkodni, magába szálljon, és gondolatait erősítse. És helytállt, és azóta is vidám, kiegyensúlyozott, feltöltődött.
Lejár lassan a műsoridőnk. Pedig még el sem jutottunk addig, hogy a pedagógusi pályát, azt a 60, közel 60 évet miért szeretted, hogyan jártad végig. Egy gondolat erejéig mesélj erről.
Az elmondottak alapján is tükröződik, hogy én minden szépet, jót családomtól, tanítóimtól, tanáraimtól kaptam. Ezt szerettem volna 1993-ban Bödöcspál nagytisztelt úr meghívására visszaadni az újonnan beindult Szilády Áron református gimnáziumban. Szívvel, lélekkel, emberszeretettel, tisztelettel fordultam a diákokhoz, és valóban lehajolni, felemelni, cselekedni, és örömet lelni a munkában minden elvárásnak, megfelelni, amit magam elé célként tűztem ki. És úgy érzem, hogy a diákjaim, akikkel össze-össze találkozok, vagy meghívnak találkozóra, ezt nem csak a köszönésükkel, és nem csak azzal, hogy van tanárnő, hanem meg is hallgatják, hogy vagyok, biztosítják.
Margitka, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, jó egészséget kívánunk, és feltétlenül várunk téged egy második részre, melyben kifejezetten arról fogsz nekünk mesélni, hogy hogyan lehet ezt a két nehéz tantárgyat, fizika, matematika úgy átadni, hogy azt megszeressék, akár ezen a pályán tovább tanuljanak.
Én is köszönöm, hogy türelemmel voltak.